Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Cibere Ákos, az Equilor befektetési ZRT elemzője van a telefonnál. Hogy indult a tőzsde? Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is. Enyhe csökkenések kezdődött meg a kereskedés. Jelenleg a forgalom 121 millió forinton áll, és egy 1%-os csökkenésben van a Bux Index. 144.325 ponton áll jelenleg a kurzus, és a vezető részvényeink közül pedig a Magyar Telekom kivételével mindegyik pirosban nyitott. Magyar Telekom egy 85%-os pluszban van, 2728 forinton, alapvetőleg valószínűleg a befektetők inkább egy stabilabb cashflow-jú, stabilabb kiszámítható cashflow-jú vállalatot részesítenek a mai napon előnyben, ezért is vásárolják a Telekom részvényeit. A MOL egy 3%-os mínuszban 4386 forinton, az OTP 2%-os mínuszban, a Richter is egy 3%-os mínuszban van.
Merre megy a forint?
Így erősödik a forint az euróval szemben, és visszalépett a 360 forintos szint alá az euró-forint árfolyamnak a jegyzése. 359,7 forinton áll jelenleg, még a dollár-forint esetében kisebb mértékű erősödés látható, itt 316,4 forinton áll jelenleg az árfolyam.
Köszönöm szépen, Cibere Ákost, az Equilor befektetési ZRT elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Igen eredményes napokat zártak a fővárosi szállodák a Formula 1-es magyar nagydíj miatt. Egyedül az erős forint mérsékli a magyar fizetőeszközre váltott bevételeiket, fejtette ki az Inforádiónak Kovács Balázs, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke, a Danubius Hotel ZRT vezérigazgatója, a riporter Farkas Dávid.
Minden évben a Forma 1 egy kiemelt foglaltságot és érdeklődést jelent az egész főváros turisztikai vonzereje számára, tehát ilyenkor nagyon egyszerűen fogalmazva megtelnek a fővárosi szállodák, és véletlenül az éttermek is ebben a jócskán részesülnek. Az idén se volt másképp. Én a saját szállodáink adatait, a Danubius Szállodaránc budapesti egységeinek adatait látom. Mi azt látjuk, hogy körülbelül azt lehet mondani, hogy az előző évhez hasonló volt a volumen. Tavaly a három nap foglaltsága 90, most 89% volt, tehát közel teltház. Ami még ennél is fontosabb, az az, hogy a három éjszaka átlagára bevétele, az körülbelül 16-17%-kal volt magasabb euróban, mint egy évvel korábban. Kicsit sajnálatos és szomorú az, hogy a forint ezzel szemben sokkal erősebb volt, mint tavaly, körülbelül 10%-kal, így a forintban realizált árbevételeink azok csupán 5% változás növekedés mutattak. Nálunk második helyen voltak a belföldi vendégek. Az első ilyen brit nemzetiségű vendégek álltak. Idén második legtöbb vendéget belföldről üdvözölhettük.
Mennyire számít minőségi turizmusnak ez az időszak a kiemelt szállodákban, elsősorban a külföldről érkező Formula 1 szurkolókkal?
Hát ugye nehéz megfogalmazni, hogy mi számít minőségi turizmusnak, ha az, hogy milyen fizetési hajlandósága van a turistáknak, akkor ez abszolút a minőségi turizmusról szól. Összehasonlításként ez egy átlagos nyári hétvége bevételének 2,5-3-szorosát hozza.
A Formula 1-es magyar nagydíj mennyire hasonlíthat össze a labdarúgó bajnokok ligája hétvégéjével, amikor ugye a finálé a sorozatnak itt volt május végén Budapesten?
Sajnos BL hétvége az a fennállásunk alatt eddig egyszer volt, jó lenne, hogyha minden évben lenne egy. A BL az inkább egy éjszakás, egy-két éjszakás esemény volt, és azért a Forma 1-es vendégek inkább 2-3 éjszakára jönnek, de a BL-re érkező vendég tömeg olyan kiemelt keresletet jelentett május végén a főváros számára, hogy egy Forma 1-es hétvégét is jócskán meghaladó bevételek voltak. A mi esetünkben 40%-kal volt körülbelül nagyobb a BL döntő alatt realizált fővárosi árbevétel a mostani Forma 1-es hétvégével összehasonlítva.
Mennyire fordul elő az, hogy mondjuk egy Formula 1-es szurkoló néhány nappal hamarabb jön, és néhány nappal később távozik Budapestről?
Hát előfordul, de nem ez a jellemző. Én azt gondolom, hogy ott is inkább a versenyre érkeznek. Péntek, vasárnap, péntek hétről 2-3 éjszaka az átlag tartózkodás.
Összességében a sporthoz kapcsolódó turizmus mekkora részét generálja az éves bevételnek, nyereségnek? Meg lehet ezt határozni?
Ki lehet számolni? Őszintén ilyen számítást nem végeztünk. Én most nem is szeretnék spekulálni és számokkal dobálózni, de azt el lehet mondani, hogy ezek az események kiemelt fontosságúak a magyar turizmus és azon belül a főváros turizmus életében, mind a BL hétvége, mind a Forma 1-es hétvége azt jelenti, hogy ilyenkor az átlagos forgalom többszörösét lehet elérni, és ez jellemző a jövedelmezőbb is.
A nyáron Budapesten kulcsfontosságú esemény lesz a Sziget Fesztivál, az ugye hosszabb, de más réteg érkezik majd a magyar fővárosba. Mivel számolnak?
Bízunk benne, hogy a elmúlt évekhez hasonlóan idén is kiemelt érdeklődésre tarthat számot a Sziget Fesztivál. A foglások egyelőre biztatóak, egy csomó foglás még az elkövetkező néhány napban, hétben fog beérkezni, de az előzetes várakozásaink alapján egy jó Sziget szezonra számítunk.
Akkor az kijelenthető, hogyha a május végét is ide csapjuk, hogy ez valószínűleg egy jó nyár a budapesti szállodákban?
Azt gondolom, hogy azért a nyár az, hogyha májustól nézzük, akkor 4 hónap. Ebből most egy Forma 1-es hétvége, egy BL hétvége és egy Sziget Fesztivál, és összességében mondjuk egy 20 napos időszakot ölel fel. Ez a 20 nap, ez biztos, hogy kiemelten sikeresen fog alakulni, illetve alakult már egy évben is. Ahhoz, hogy a nyár egészéről hasonló kijelentést tegyünk, azért azt kell, hogy a többi nap is jól alakuljon. Ettől függetlenül azt mondom, hogy egy jó erős nyárra számítunk 2026-ban is.
A vizes világbajnokság nyilván nem hasonlítható mindenben a Formula 1-hez, vagy mondjuk egy BL döntős hétvégéhez, de mire számítanak jövő júniusban, júliusban, mennyit dobhat a budapesti turizmuson az a nagyjából 3 hetes esemény, amelyen egyébként még Masters versenyzők is lesznek, tehát nem csak egy szimpla vizes világbajnokság lesz, hanem a szokottnál is többen érkeznek majd egy időben Magyarországra, Budapestre.
Így igaz, illetve van már tapasztalatunk is a vizes VB-k hatásából, hiszen volt már Budapesten hasonló esemény júliusban, 2017-ben és 22-ben is. Mind a két alkalom azt láttuk, hogy kiemelt keresleti időszak volt, és ez egy hosszú verseny. Tehát ez alatt a 3 hét alatt azt lehet mondani, hogy a fővárosi szállodák szinte végig teljes teltházzal tudnak üzemelni, de hasonlóan nagyon pozitív hatása volt az atlétikai világbajnokságnak is, ami 3 évvel ezelőtt augusztusban került megrendezésre.
Kovács Balázst, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnökét, a Danubius Hotel ZRT vezérigazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy mit mutat a 2010 utáni újraiparosításról szóló GKI elemzés. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal is, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A villamos berendezés gyártás 189%-kal, a járműgyártás 112%-kal bővült 2010 óta. Ezzel szemben a vegyipar 10%-ot, a könnyűipar 7%-ot esett. Ez derült ki a GKI gazdaságkutató elemzéséből. Domonics András összefoglalója.
Az Orbán kormány 2016-ban hirdette meg az Irinyi tervet és az Ipar 4.0 programot, amelynek célja az újraiparosítás volt, ám amely az 1750 milliárd forintos kerete mellett sem érte el a célját, mondta el az Inforádiónak Molnár László, a GKI gazdaságkutató vezetőkutatója.
Ez is, mint minden kormányzati program, mindent bele típusú programok, tehát a hűripartól kezdve mindent próbáltak meg mindent is csinálni ebből a programnak a terhére, hiszen ahol van egy kormányzati szándék a költésre, ott rögtön megjelennek azok, akik szívesen elköltenék ezeket a forrásokat.
A vezetőkutató megjegyezte, a projekteket ipar címén kellett elszámolni.
Nagyon érdekes, hogy a legkevésbé nyertes az ipar volt, tehát maga a feldolgozó ipar, ugye ezt értük most ipar alatt, amelyeknek a súlya egyébként 23,5%-ról, ami 2015-ös adat, 18%-ra csökkent 2025-re, ami azt mutatja, hogy hiába költött el a kormány több 100 milliárd forintot a újraiparosításra, valójában nem igazából sikerült a GDP-t, ez az ipar termelése révén húzni.
Molnár László megjegyezte, a teljes magyar export 70-80% az Európai Unióba irányul, 25% pedig Németországba.
Ugye nagyon mindig azt mondjuk, hogy a német ipar összeomlása miatt omlik össze a magyar ipar. Hát ezek az adatok ezt nem mutatják. Tehát a magyar feldolgozó ipar exportja nagy ütemben bővült 2015 óta, miközben a német feldolgozó ipar gyakorlatilag stagnált. Tehát ami azt mutatja, hogy elszakadt a magyar gazdaság ilyen értelemben a német konjunktúrától.
A vezető kutató szerint az új kormány tanulhat az előző hibáiból, ha elkerüli a voluntarizmust, vagyis az ideák alapján történő pénzszórást.
Végig kell gondolni, hogy mik az alapjai azonnak a költésnek, amit itt akarunk csinálni. Tehát például a gyógyiparosítási program egyik legnagyobb problémája, hogy ezt akkor hirdette meg, amikor éppen elfogyott a szabad munkaerő. Na most, ha nincs munkaerő, akkor az ipar ugye azért nagy létszámokat szokott foglalkoztatni, tehát nagyon nehéz akkor behozni olyan iparágakat, amik magyar munkaerőre alapoznának, nem ok nélkül merül föl, hogy a vendégmunkások behozatala, hát nagyságrendileg a harmadik országok beli vendégmunkások száma, tehát akik nem a unió területéről jönnek, azok kb. 100 éves nagyságrendre duzzadtak föl.
Mivel nem volt kiegyensúlyozva, hogy minden ipar jöjjön, így fordulhatott elő, hogy az újraiparosodás leszűkült az akkumulátorgyártásra és kismértékben az elektromos autók gyártására, azok beszállítóin keresztül, mondta Molnár László.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Bár a megjelölt vasárnap éjféli határidőig konkrét béremelési ajánlatot nem küldött az IKEA vezetése a dolgozóknak, szerdán a szándékot értékelve a szakszervezet ismét egyeztet a munkaadóval. Domanics András összefoglalója.
Nem érkezett konkrét ajánlat vasárnap éjfélig az IKEA vezetése részéről a béremelési követelésekre, mondta el az Inforádiónak Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke.
Kaptunk egy megkeresést, az ajánlatot konkrétan nem küldték el részünkre, annyi volt az ő megkeresésükben, hogy 29-én 12 órakor, azaz szerdán 12 órakor szeretnének velünk találkozni, és egy olyan ajánlatot szeretnének elég terjeszteni, ami azonnali lépéseket tartalmaz, ugye, amit mi kértünk, hogy olyan beszélgetésben nem kívánunk már részt venni a jövőben, ami arról szól, hogy mi fogalmaztuk, hogy szeptemberben elkezdünk október végéig beszélgetni arról, hogy mi fog történni januárban, tehát hogy nincs a munkavállalóknak türelme és ideje, úgyhogy azonnal a lépéseket szeretnénk.
A szakszervezeti vezető hangsúlyozta, a cégvezetés jelezte, hogy van egy ajánlata, így elmennek a szerdai tárgyalásra.
A szakbizottság tagjaival megbeszéltük, hogy megvárjuk ezt a 29-ét, tehát ezen a két napon nem fog múlni semmi. Igen, letelt a határidő, és ez azt jelenti, hogy az ígéretünk az eddig tartott, hogy akkor addig nem fogunk sztrájkolni, azaz akár tarthatnánk ezt sztrájkot, de meg fogjuk várni ezt a 29-ét, megnézzük a vállalatnak az ajánlatát, hogy ténylegesen egy olyan ajánlat, amiről van értelme beszélgetni. Ha igen, akkor megyünk tovább azon az úton, és valószínűleg valamiben meg fogunk tudni állapodni. Ha nem, akkor pedig letelt a határidő, a dolgozók továbbra is elszántak, úgyhogy akkor megyünk tovább a magunk útján.
Az érdekképviselő követelése egy 6%-os béremelés, emlékeztetett Karsai Zoltán.
Nyilván a mi megfogalmazásunk szerint egy 0 forintos ajánlat az nem ajánlat. Tehát valamilyen anyagi ellentételezésnek kell lenni. Ha a munkáltató előáll egy olyan ajánlattal, ami anyagilag hasonló tartalmú, de ez mondjuk egy szép kártya kafetéri juttatás irányába vinni el a dolgot, vagy adna most valamennyi alapbérfejlesztést, és mondjuk szeptembertől egy másikat hozzá. Tehát a rugalmasság az megvan bennünk, de ahogy mi fogalmazzuk, ennek egy szabad szemmel látható összegnek, egy szabad szemmel látható segítségnek kell lenni a munkavállalók felé, és pedig most.
A szakszervezeti vezető szerint az elmúlt évek bérfejlesztései nem minden esetben követték az inflációt, így csökkent az áruházláncnál foglalkoztatott fizikai dolgozók reálkeresete, és ezáltal az életszínvonala is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Csődbe ment a Varta elemek és akkumulátorok gyártója, feldarabolás fenyegeti a céget. Nagy Viktor a portfólió vezető elemzője elmondta, a vállalat nem tudta tartani a lépést a rivális kínai cégekkel, ez vezetett a csőd közeli állapothoz. Barkóczi Bence összefoglalója.
A nehéz helyzetbe került Varta akkumulátor gyártó csődvédelmet kért néhány nappal azután, hogy kiderült, a vállalatot akár fel is darabolhatják. Nagy Viktor szerint a kialakult helyzet miatt a cég elhibázott üzleti terve okolható.
Nagyon fontos érteni azt, hogy ezek a ceruzaelemek, tehát a lakossági felhasználás, az egy kisebb szeletét adja az egész cégnek, és a Varta stratégiája az az volt, hogy egyre inkább eltávolodik ettől a lakossági üzletektől, ami egyébként nyereségesen működik, és egyre inkább az elektromos autózás, illetve az energiatárolás irányába megy majd el. És nagyon úgy tűnik, hogy ez a stratégia ez nem a megfelelő sebességgel és volumenben történt kialakításra.
Több tényező, például az elszálló bérköltségek és a magas energiaárak is hatással voltak a márkára. Emellett hatalmas adósságállománya is volt az akkumulátorgyártónak. A legfőbb hitelezők, köztük a Deutsche Bank és több fedezeti alap, a nyereséges háztartási elemüzletágat vennék át, míg Michael Toyner osztrák milliárdos a mikroelemüzletág iránt érdeklődik.
A hitelezők most úgy tűnik, hogy inkább azt támogatnák, hogy ezt a céget darabolják föl, válasszák szét a különböző üzletágakat, úgy, mint lakossági elemgyártás, például a szeruzaelemeknek a gyártása, az elektromos autózáshoz szükséges akkumulátoroknak a gyártása, illetve az energiatárolás, és ezek közül azt tartsák meg, amelyiket nyereségesen lehet üzemeltetni. Tehát még egyszer, a csőd nem jelenti azt automatikusan, hogy ennek a cégnek vége van, és azt sem jelenti, hogy a Varta márka az megszűnne.
A portfólió vezető elemzője hangsúlyozta, nem fenyegeti a Varta termékeit drágulás, mivel egyetlen vállalat sem tud szembe menni a piaci elvárásokkal.
Nehezen elképzelhető az, hogy egy szereplő önmagában csak azért, mert az ő stratégiája, vagy az ő költségszerkezete más, ezért mondjuk árat emeljen, ez önmagában nem indokolja ezt. Még egyszer szerintem azt fontos nézni, hogy a versenytársak mit lépnek ebben a helyzetben, és az egyértelműen az árak leszorítása, az árcsökkenés irányába mutat.
Nagy Viktor hozzátette, bár nem a Varta az első cég, amely a kínai riválisokkal szemben alul marad a piacon, a többi európai vállalat még nem pánikol, viszont eljött az idő arra, hogy alkalmazkodjanak a konkurenciához.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Tibor Ákos, az Equilor befektetési ZRT elemzője van a telefonnál, ismét eséssel nyitott a tőzs, de általában, de most javult valamit a helyzet. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is. Továbbra is mínuszban van a Bux Index, de továbbra is az 1,1% körüli értéken van, míg a forgalom pedig 360 millió forintot közelíti, az index maga pedig 144.274 ponton áll jelenleg. Jelentős változás nem is történt az árfolyam változásokban. A Magyar Telekom továbbra is egy 7%-os pluszban van, a MOL egy 6%-os mínuszban, az OTP pedig egy gyakorlatilag mínusz nullás mínuszban van, 46.070 forinton. A Richter pedig azóta feljebb jött a csökkenésből, most már a tegnapi záróáron kereskedik 11.740 forinton.
A forint tartja magát? A
forint egy enyhe gyengülésbe kezdett el itt az elmúlt 20 percben, azonban még továbbra is a 360 forintos szint alatt van az euróval szemben, jelenleg 359,8 fizet forinton, a dollárral szemben is egy enyhe gyengülő pályánál van most a forint, itt 316,5 forinton van jelenleg az árfolyam.
Köszönöm szépen, Cibere Ákost, az Equilor befektetési ZRT elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.